Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egész világot és köztük minket is növekvő aggodalommal töltenek el a közel-keleti fejlemények, írt a Szijjártó Péter a Facebook oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, telefonon egyeztetett Iszrael Katz izraeli és Ali Bagheri Kani iráni külügyminiszterekkel. A megbeszélések sajnos ismételten azt bizonyították, hogy a 24. órában vagyunk, fogalmazott. Rögzítette, Magyarország álláspontja egyértelmű, nem engedhetjük meg, hogy Izraelt még egyszer olyan terrortámadás érje, mint tavaly októberben, ugyanakkor amíg lehet, mindent el kell követni egy nagy regionális háború kitörésének megelőzése érdekében. Nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett a Fehérházban Joe Biden amerikai elnök a közel-keleti eszkaláció és egy iráni támadás lehetősége miatt. Előzőleg Lloyd Austin amerikai és Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter megbeszélésén szó esett az Egyesült Államok katonai erőinek átcsoportosításáról és megerősítéséről a térségben. A Pentagon még pénteken jelentette be, hogy erősítésként egy szélesebb regionális háború megelőzésének érdekében vadászrepülőgépekből álló századot vezényel a közel-keletre és a régióban tartja egy repülőgépszállító hajóját. Az izraeli hadsereg célzott légicsapásban megölte a gázai övezetben a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet kormányának gazdasági miniszterét. A Bedazareinek fontos szerepe volt a humanitárius segélyek elosztásában és a gázai övezeti piacok felügyeletében. Regionális és nemzetközi biztonsági kérdésekről kezdett tárgyalásokat Teheránban Szergej Sojgu volt orosz védelmi miniszter, az orosz biztonsági tanács új titkára, aki Iránba érkezett a közel-keleti feszültség kiéleződése közepette. Orosz hírügynökségek beszámolói szerint látogatásán Sojgu megbeszélést tart Ali Akbar Ahmadiannal, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárával, valamint az iráni fegyveres erők vezérkari főnökével Mohammad Bagherivel is. A tervek szerint az orosz tisztségviselőt fogadja Masoud Pezeshkian iráni elnök is, írta az MT. Világos, mint a nap, aki békét akar, az zsarolásra számíthat, fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencel Tamás azt mondta, van két uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia, és van egy nem uniós ország, Ukrajna, utóbbi veszélyezteti a magyarok és a szlovákok energiabiztonságát, holott ezt nem tehetni, hiszen van egy társulási megállapodás az Unió és Ukrajna között. Szerint egy ilyen helyzetben az Európai Bizottságnak fel kellene lépnie a tagállamok védelmében, ehhez képest Brüsszel semmit sem csinál. Folytatódott a Magyar Honvédség embert a vasra toborzó kampányára jelentkezők bevonulása a Hódmezővásárhelyi laktanyában. Molnár Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár parancsnok az MT-nek elmondta, a jelentkezőket megszólította a Lynx, a Hiúz harcjármű és az új technikával történő foglalkozás lehetősége, illetve az arra való felkészítés is. Közel 100-an jelentkeztek és a kiképzésük hamarosan megkezdődik. Megérkezett Houstonban az Axiom Space AX4 küldetésének teljes legénysége, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós, hogy megkezdjék kiképzésüket, közölt a cég a honlapján. Hivatalosan is bejelentették, hogy Magyarországgal, Lengyelországgal, az Európai űrügynökség támogatásával és Indiával partnerségben a három nemzet egy-egy űrhajósát küldi fel a nemzetközi űrállomása következő küldetése keretében. A buszjáratokon is bevezetik a távolságtól független 300 forintos egységes helyjegyet, közölte a MÁV. Így könnyebben áttekinthetővé és egységesebbé válik a tarifarendszer. A legutóbbi frissítést követően a vasúttársaság okostelefon alkalmazásába is beépítették az EMMA elnevezésű egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatást, most a MÁV applikációban is folytatódik a két szolgáltató integrációja. A 2023-24-es tanévre jelentősen mintegy 18%-kal nőtt a felvidéken a magyar óvodákba járó gyermekek száma az elmúlt 14 évben, közölt az MT-vel a Rákóczi Szövetség. A magyar óvik vonzerejének növekedéséhez vélhetően jelentősen hozzájárult a magyar nemzetpolitika által biztosított támogatások hatása is, de a felvidéki magyar óvodába járó gyermekek elsőprő többségének élő kötődése van a magyar identitáshoz. A legmelegebb és a hetedik legszárazabb volt a július 1901 óta, írta a Hungaromet. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 24,53 fok volt, ami 3 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát. A csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 22,2 mm volt, ami 69%-kal elmarad az említett időszak átlagától. Végül az időjárásról. Általában sokat süt majd a nap a folytatásban, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős helyek, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hamisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A tisztán látó Ady Endre. Levél apámhoz. Hogy jó lett volna édesapám központi szolgabíróvá választódni Zilahon, kivirágoztatni a hét szilvafát, s becsületet szerezni az elkoldusodott diósadi adiaknak, bizony talán jó lett volna. Sose nyeltél volna keserűen a nagyobbik fiadra gondolva, kit haza, a kis fehérházba, csak a megveszekedett idegei kergetnek olykor, s aki úgy érzi az érmincenti nyugodalomban, hogy megölte az életét, bolondokat művel, mert künn a sokadalomban harcok, tépelődések, gondolatok és kínok között bomlasztja, veszti el magát. Úgy van, úgy van. Barátkozom az öreg akácfával, kinézek a rétre, belecsalom a mélységes csöndességet a szívembe, beleolvadok a csöndes, gondolattalan vegetálásba. Egy napig. Te tudod, édesapám, hogy csak egy napig. Aztán rés törik a nagy kerten, besüt a nap, bezúg a nagy lárma, bezsibong a lelkembe az élet, és én rohanok tőletek el-vissza. Úgy érzem, agyonnyom a csönd, darabokra bomlik a testem, elrohad a tüdőm, ha nem szaladok zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem kiabálok én is bele a nagyvilági lármába, és te meg az anyám ilyenkor újra elsirattok, és jaj, talán igazatok van. Ez az, amivel most is harcolok, a penna. Ki ez a költő? Ki ez a géniusz? Ki nevezi magát Góg és Magóg fiának? Ki akar szerelmes nászt az avaron? Ki sóhajt fel kétségbe esetten, a Tiszaparton mit keresek? Ady Endre az, akinek példaképe a mennyeien nagyságos suhanc, azaz Petőfi, Vajda János, a Biblia, aki Nietzsche gondolataival igazolta saját zsenigőgjét, aki rálátott a magyarugar termékeny terméketlenségére, a perdita lelkek véresen őszinte szerelmére. Ő volt az, aki idejekorán sugallatot kapott korai haláláról, mégis szerelmes volt belé. Ady Endre volt, Balassi után, a második kiemelkedő vallásos költőnk, aki szenvedélyes hittel kereste az Istent, s őszintén bevallotta önmagának is, hogy nem tartja méltónak hozzá magát. Csak nagyszerű nevedet tudnám, sóhajtott fel egyszer, majd megtörtem bevallja. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ady mindent másképp látott, mint kortársai, a hazát, a szerelmet, Istent, sorsát. Ő mert írni kendőzetlenül saját alkoholizmusáról az Őskaján című versében, és merte Isten verését kérni a hazánkra a nekünk Mohács kell című fordított himnuszában. Ennek aztán súlyos támadások, s a nyomában járó elszigetelődés lett a következménye. Különben nem sóhajtott volna fel így. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Minden tudott a magyar történelemről és politikáról, a nemzet múltjáról és jövőjéről. Sejtései beigazolódtak a trianoni tragédia nyomán. Ő élte át, Pilinszky szerint idegen nyelvre lefordíthatatlan képekben, a világ széttördezettségét, a csonkaság érzetét. A Kocsi út az éjszakában című festői költeményében ezt írja. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Ő az, aki költővé tette Pilinszkyt. Aki imádta és szenvedélyes szavakkal illette Petőfit, ő az a magyar költőgéniusz, aki mellett soha senki nem ment el közömbösen. Ilyen volt az előző előadásaimban ismertetett François Villon is. Megjelenése azonnal ellenszenvet, riadalmat keltett kortársaiban, hiszen megérezték utánozhatatlanul eredeti szellemét, kifejezésmódját. Sajnos Mihály Rozália csókjától a világháborúig, az egyéni sorvasztó betegségtől a nemzeti tragédiáig ívelt pályafutása. Roncsolt idegein szűrte át a valóság elemeit, az élet ellentmondásait. Mindent a fonákjáról látott, a pénzt, a mámort, a halált, a szerelmet, a politikát, a magyarságot, önmagát. Tudta, hogy Csinszka csak lázáros szomorú nincseit láthatja, hiába állítja, jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben. Adi soha nem volt őszintétlen, soha nem hazudott. Hiába írja, lelkem egy nagy harangvirág, finom remegések az erőm, a zsenialitását is bátran vállalta a tök magjankók szorításában. A Hortobágy poétája szélmalomharcot vívott az értetlenek között. Az álombakók hazájában idegenül mozgott, és önsorsrontó életet élt. Ez persze kordivat is volt, méltán tekinthetjük e korszellem áldozatának is. Adi rendkívüli jelentőségű a magyar költészetben. Ereje a látás és kifejezés módjában, kevert magyaros és időmértékes versritmusában, őszinteségében és provokatív életfelfogásában rejlik. Arszpoétikája az éles látás, a pontos megfogalmazás, eredeti képekben láttatás, az igazság bátor, kérlelhetetlen kifejezése volt. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások a magyar messiások. A támadások elől Párizsba menekült, amit ő nevezett embersűrűs gigászi vadonnak, aki a szájas Duna pandúr hadától futott az asszony ölébe. Léda emelte ki a nagyváradi újságíró élet zülléséből, ő, Diósiné Brüladél, francia nyersfordításai segítették művészi fejlődését. Ő adta meg a fiatal férfi szenvedély szükségletét. Most hallgassuk meg az Örök harc és Nász című versét. Én asszonyom, bejó, ha bántlak, mea culpázok, megtörök, sírok, várlak, kívánlak. Én asszonyom, bejó, ha rossz vagy, szívemben százszor-százszor megöllek, űzlek, gyűlöllek. Én asszonyom, ugye, hogy így lesz? Örök lesz, amin a csatázásunk, s örök a nászunk. Lédával a bálban. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete párra. Kik ezek? S mi bús csöndben belépünk. Halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervat régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene, s a vígteremben téli szél zúg, és elalusznak a lángok. Mi táncba kezdünk, és sírva, dideregve rebbennek szét a boldog mátkapárok. Mégis, bár egy halott leánygyermek született a kapcsolatukból, ez szerelem terméketlen maradt. Házasság nem lett belőle, de gyönyörű versek láttak napvilágot. Így a szerelmi búcsúzás legkegyetlenebbike is, az elbocsátó szép üzenet. Törjön százegyszer, százszor tört varázs. Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Százszor sújtottan dobom én felét feledésemnek gazdag úrpalástját. Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is. Vedd magadra, mert sajnálom magunkat egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, alázásodért, nem tudom miért. Szóval már csak téged, téged sajnállak. Milyen régen és titkosan így volt már. Sorsod szépítni hányszor adatott ámító kegyből, szépek szépért forrott és küldött ékes Léda Zsoltár. Soha se kaptam el, sose vettem. Átadtam néked szépen álhitét csókoknak, kik mással csattantanak, s szerelmeket, kiket mással szerettem. És köszönök ma annyi ölelést, ám köszönök mégis annyi volt Lédát, amennyit férfi megköszönni tud, mikor egy unott, régi csókon lép át. És milyen régen nem kutattalak fövenyes múltban, zavaros jelenben, s már jövőt kicsiny s asszonyos rabutján, milyen régen elbúcsúztattalak. Milyen régen csupán azt keresem, hogy szép énemből valamid maradjon. Én csodás, verses rádfogásaimból. S biztasd magad árván, szerelmesen, hogy te is voltál nem csak az, aki nem bírt magának mindent vallani, s rággatott díszeiből egy nőre. Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen, akartam látni szép hullásodat, s nem elhagyott némber kis bosszúját, ki áll dühötten bosszú himmellesben. Nem kevés szegény maga csúfolását, hisz rajtad van krőzusságom nyoma, s hozzám tartozni lehetett hited, kinek múlását nem szabad, hogy lássák, kinek én úgy adtam az ölelést, hogy neki is örömeteljék benne, ki előttem kis kérdőjel vala, s csak a jöttöm mellett beteljesedve. Lezörögsze, mint réghervat virág, rég pihenő imakönyvből kihulva, vagy futkározva rongyig cipeled vet nimbuszod, e zsarnok bús igát, s mely végre méltó nőiért rebeg magam imádó önmagam imáját. Kérem a sorsot, sorsot kérje meg, csillagsorsomban ne véljen fonódni, s mindegy, minyel el ár, avagy salak. Általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Adi élete és látásmódja tele van ellentétekkel, végletekkel, paradoxonokkal. A Szivárvány halála című vers is ezt példázza. Soha olyan ékes szivárványt. Abroncsként fogta az eget, soha olyan szent abroncsot, még olyan szélest, olyan ölelőt, de íme esteledett. Már unták is bámulni nézni a parasztok, barmok, madarak, szégyenkeztek szemek és öklök, hogy ellágyultak ott a mezőn, egy rongy szivárvány alatt. Kacsingatott már csúfolódva a vénnap is temetkezőn. Tetszett neki, hogy egy szivárvány, egy színcsoda, ámulást terem, józan és trágyás mezőn. Csak a szivárvány várt még mindig, folyton szebb lett, ahogy bukott, sírón nézett le a mezőre, s aztán beitták szent színeit távozó felhőhúgok. A vénnap leesett mosolygón, föllélegzett egész világ. Nem valók az izzadt mezőkre eféle bolond és nagyszerű, szent égi komédiák. A fölföldobott kő is a végletek szembeállításával hat. Ugyanolyan erővel vágyakozik el, mint ahogy vissza. Ugyanakkor az utolsó sor utal a végső hovatartozásra. Fölföldobott kő, földedre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétedett. mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségemben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Fölföldobott kő, bús akaratlan kicsi országom példás alakban, te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földobnál én visszaszállnék, százszor is, végül is. Igazi utazás ihlette a következő műalkotást, amikor Adi Nagy Károlyról Érmincentre utazott egy rossz paraszt szekéren, az utolsó holdnegyed látványában. Ez az égi jel látomássá, sejtelmes előérzetté fogalmazódott remek művében. Kocsiút az éjszakában. Milyen csonka ma a hold? Az éj milyen sivatag, néma. Milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér, utána, mintha jajszó szállna. Félig mély csönd, és félig lárma. Fut velem egy rossz szekér. Most állítsuk szembe a mámor vágyát, a lehúzó ösztönök hatalmát, az isteni tisztaság utáni kétségbe esett vágyakozással, az Őskaján és a Sionhegy alatt című versekben. Adi Endre, az Őskaján. Bíbor palásban jött keletről a rímek ősi hajnalán, jött boroskedvel, paripásan, zeneszerszámmal dalosan, és mellém ült le Őskaján. Duhaj legény, fülemben ótáz, iszunk, iszunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet vesztett boldogsága ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Én rozzsaketben bóbiskálok, az Őskaján vállán bíbor, feszület, két gyertya, komorság, nagy torna ez, bús végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ó, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy céda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, istenem. Korhely Apolló, gúnyos arcú, palástja csusszan lova vár, de áll a bál és zúg a torna, bujdosik egyre bujdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem, sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy, apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár, kell, fut az élet énekes, véres és boros szent kocsmaablakunk alatt. Uram, kelj mással viadalra, nekem az öröm nem öröm. Fejfájás a mámors, a hírnév. Cudar álmokban elkopott a büszke oroszlán köröm. Uram, az én rögöm magyar rög. Meddő, kisajtolt. Mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit ér a bor és véráldomás? Mit ér az ember, ha magyar? Uram, én szegény kószaszolga, elhasznált nagy bolond vagyok. Miért igyak most már rogyásig? Pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott, meghalok. Uram, van egy anyám, szent asszony, van egy lédám, áldott legyen, van egy pár álombillanásom, egy-két hívem, s lelkem alatt egy nagy mocsár, a förtelem. Volna talán egy-két nótám is, egy-két buja új nagy dalom, de íme el akarok esni asztal alatt, mámor alatt, ezen az ős viadalon. Uram, bocsásd el bús szolgádat, nincs semmi már, csak a bizony, az ős bizony, a biztos romlás. Ne igéz, ne bánts, ne itass, uram, én többet nem iszom. Van csömöröm, nagy irtózásom, s egy beteg fonnyad derekam. Utolszor meghajlok előtted, földhöz vágom a poharam. Uram, én megadom magam. S már látom, mind kap paripára, vállamra üt nagyot nevet, s viszik tovább a táltosával pogány dalok, víg hajnalok, boszorkányos forró szelek. Száll keletről tovább nyugatra, új pogány tornákra szalad, s én feszülettel, tört pohárral, hűlt testtel, dermet vidoran, elnyúlok az asztal alatt. A Sionhegy alatt. Borzolt fehér istenszakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram, a rég feledett. Nyírkos vak őszi hajnalon, valahol a Sionhegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rórátérre harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott, és simogatott. Bekönnyezte az arcomat. Jó volt. Kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát. Jaj, 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 nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott, harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sionhegy alatt.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 9. részét halljátok.
Gondolkodtam a múltkori kincsvadász histórián. Nem vagyok normális. Kis híján ott hagytam a fogam, és elvesztettem a menekülés egyetlen eszközét, a csónakot. Benne a késemből készült szigonnyal, néhány arany és drága kő miatt. Aminek ráadásul semmi hasznát nem veszem itt a szigeten. Ha jobban belegondolok, nem kötöttem túl jó üzletet. Elkapott a barlangban a mohóság, a kincs utáni sóvárgás, és hagytam, hogy elvesszem mindaz, ami fontos. Most nem tudom, hogy fogok útra kelni. Ráadásul halat sem tudok fogni többé. Előbb-utóbb kénytelen leszek mégis megenni sáfrányt. Csak viccelődöm, sosem tennék ilyet. Majd szopogatom a smaragdot, és arra gondolok, soha el nem fogyó cukorka van a számban. Eszembe jutott Benjo dala a kapzsi lelkek szigetéről és a hajótöröttekről, akik önzésük és mohóságuk miatt végül halálra jutottak. Ez az utolsó versszak.
Vár egy sziget, hol kincset rejt a láda, és szól a kapzsi lelkek balladája. A kapzsi lelkek szigetén ma is ott áll a láda, arannyal telve várja, hogy egy matróz megtalálja. Így szól a régi ballada, rád vár a barlang mélye, egyszer te őrzöd, majd tovább, és nem úszod megélve. Egyszer te őrzöd, majd tovább, és nem úszod megélve.
Tisztára, mintha rólam szólna. Tényleg így fogok járni. Ha nem vacakolok órákig azzal az ostoba ládával, lenne csónakom, szigonyom, halam. Most viszont csak az üres gyomrom van. Kébélelhetem a kincseimmel. Megtanítottam sáfránynak azt, hogy bolond fecú. Nagyon lelkesen mondogatja. Hamarosan azt is meg kell tanítanom neki, hogy nyugodj békében. Mert ma megettük a csicsilicsi utolsó darabjait is. Néhány napig még kitart a szárított hal. Aztán elrágcsálhatjuk a fák kérgét, meg a bokrok gyökereit, de attól tartok, nem ez a hosszú élet titka. Ha választanom kéne, inkább halnék meg verekedés közben, vagy egy tengeri viharban, mint a saját ostobaságom miatt egy lakatlan szigeten. Egyetlen jó hír, sáfrány szárnya meggyógyult. Már napok óta próbálgatja, egyre ügyesebben repked. Ma már olyan jól ment neki a repülés, hogy rábeszéltem, induljon útnak. Ha még néhány napig itt rostokol velem a szigeten, teljesen le fog gyengülni az éhségtől, és nem lesz ereje elrepülni a legközelebbi szárazföldig. Hirtelen jó ötletem támadt. Sáfrány, tanítok neked még valamit, mielőtt elmész. Fecó, a hajó törött, a szigeten vár, segíts! Ha átjutsz a másik szigetre, mondd ezt el valakinek. Hát, ha megérti a szavad, és eljön értem. Mondd utánam. Fecó, a hajó törött, a szigeten vár, segíts!
Bólan, Fecó, bitó várra való!
Azzal sáfrány megkoppintott a csőrével az orromat, és elrepült. Remélem, sikerül lejutnia addig a távoli szigetig. Hihetetlen! Lehet, hogy káprázik a szemem. Vagy mégis a szerencse kegyeltje vagyok? Na, bingo, ha ezt tudnád! A távoli sziget felől egy kis hajó közeleg. Egyenesen ide tart a szigeten felé. Akárki ül is benne, a megmentőm lesz. Lehet, hogy sáfrányt küldött valakit, értem? Megyek, összepakolom a motyóm. Nem lesz nehéz, hoho. Komolyan mondom, én még ilyen különös néppel sose találkoztam. Pedig bejártam pár helyet, és akad néhány ismerősöm szerte a világban. De ezek a pityókosok mégis a legfurább alakok, akiket valaha láttam. Nem is a fura a jó kifejezés rájuk. Sótlanok, savanyúak és kemények. Szóval úgy történt, hogy a szigeten álltam és vártam a megmentőimet. Amikor elég közel értek, neki láttam integetni. Észrevettek, de a világért vissza nem intettek volna. A sziklához érve rögtön arra irányították a kis hajót, amerre a legkényelmesebb kikötés kínálkozik, mintha jól ismernék a szigetet. Később kiderült, hogy ez így is van. Én is oda siettem, ahová a hajót kormányozták, és a partról próbáltam nekik segíteni. De még most is úgy tettek, mintha észre se vennének. Kikötötték a hajót ők maguk, aztán csendesen, szót nem szólva partra szálltak.
Ha-hó! A nevem Galléros Fecó. Megtudhatnám, kikhez van szerencsém? Nem? Na és mi szél hozta ide önöket?
Cefre.
Sör nem vissza.
Üsti.
Később kiderült, hogy ez a nevük. Cefre Virgil, sör nem vissza Samu. Üstinek nincs is második neve, én legalábbis nem tudok róla. A faluban ketten élnek a családból, apa és fia. A többiek úgy hívják őket, Nagy Üsti és Kis Üsti. Szóval Nagy Üsti volt a harmadik, aki partra szállt a szigeten. Bár én ezt akkor még nem tudtam. Csak annyit láttam, hogy három felettébb különös és barátságtalan alak érkezett. Pedig külsőre igencsak mulatságos látványt nyújtottak. A pityókosok manó forma nép, átlagos mérettel és formával. Na de az orruk, az egészen rendkívüli. Piros, mintha befestették volna. Cefre, sör nem issza és Üsti úgy szállt ki a hajóból, mint három cirkuszi bohóc, akit nagy bánat ért. Azt sem tudtam örömömben és döbbenetemben, sírjak-e vagy nevessek. De ezek hárman ügyet sem vetettek rám. Egyenesen a csicsilicsi fához siettek, megálltak alatta, és egyre növekvő kétségbeeséssel bámulták.
Tényleg nem maradt egy darab sem?
Sejtettem.
Talán akad még néhány szem fönt a fán.
Ne haragudjanak, én ettem meg a csicsilicsit. Máskülönben éhen haltam volna. Már így is napok óta koplalok.
Ne bőgj, Cefre! Azzal csak az időt fecsérled. Induljunk vissza.
Nagyon megsajnáltam a zokogó Cefrét. Gondoltam, megfizetem az őket ért kárt. Biztos valami különleges érték számukra a csicsilicsi. Tudom, hogy visszavarázsolni nem lehet az elfogyasztott gyümölcsöt, de talán egy halom drágaság elegendő kárpótlás lesz. Csak meg kell várni az apájt, és rengeteget tudok még adni. Cefre rámerett a tenyeremben csillogó tallérokra és a gyönyörű kőre. Egy pillanatig érdeklődve nézte, aztán elvette őket.
Mit nekem kincs, ha közben egy falás csicsilicsi sem maradt?
Menjünk már.
Várjunk még egy kicsit. Hamarosan itt az apály. Ha kivárjuk, egy egész kincses ládát tudunk magunkkal vinni. Eloszthatjuk, ami benne lapul. Biztos elég kárpótlás lesz a csicsilicsiért.
Nincs szükségünk se kincsre, se aranyra. A csicsilicsi a legfőbb kincsünk. Egész évben erre a napra várunk, amikor végre beélik a gyümölcs. Most várhatunk egy újabb évet.
Nagyon sajnálom, igazán nem tudhattam. A három bánatos képű beszállt a kis vitorlásba. Ugye azért jöhetek én is? Hát jó, végül is nem muszáj jártatni a szánkat. Azzal beszálltam a kis hajóba az engedélyük nélkül. Nem tiltakoztak, ez is valami. Volt elég evező, jutott nekem is. Szerencsére, mert így legalább elfoglaltam magam a munkával. Rémes volt a duzzogva hallgató pityókosok közt utazni. Hamar túljutottunk a hullámtörőkön. A nyílt vizen erősebb volt a hullámzás. Szerintem evezve három nap alatt sem értünk volna át a pityókosok szigetére. Ezt ők is érezték, ezért belementek, hogy megmutassam, hogy lehet szembeszélben vitorlázni. Nem bíztak ugyan bennem, de valószínűleg azt gondolták, nagy baj nem történhet. Hajlandók voltak felhúzni a vitorlát. Mancsomba fogtam a kormányt, és már száguldottunk is. Eleinte dühösen magyarázták, hogy rossz irányba megyünk, de aztán megértették a krajcolás lényegét. Egész megenyhültek. Ez volt az első jó pontom náluk. Amikor megérkeztünk, körénk gyűlt a nép. Viccesen festett a rengeteg pirosorrú, bánatos képű alak a csöpp kikötőben. A gyerekek is fancsoli képet vágtak, pedig az ő orruk is piros. Legalább ők rohangáltak, vagy hangoskodtak volna. De nem. Ott lógatták a piros orrukat, aztán nagy sóhajtozások közepette szétszélettek. Néhányan szipogtak is, de mindannyian tudomásul vették, hogy az idénre tervezett csicsilicsi lakomára még egy évet várni kell. Mondjuk, amikor megtudták, hogy én ettem meg az összes gyümölcsöt, látszott rajtuk, hogy nem leszek a kedvencük ezután.
De legalább nem akartok agyonverni, vagy hordóba zárva a tengerbe dobni. Ez is valami. Érkezésünk után megismerkedtem a falu előjárójával, akit a pityókosok Bölcs Demizsonnak szólítanak. Odaléptem hozzá, és röviden elmondtam neki a történetem. Kértem, hogy segítsen eljutnom a legközelebbi kikötőbe, ahonnét tovább hajózhatok. Bölcs Demizson elmagyarázta, hogy a szigeten csupán egyetlen hajó van, az, amelyikkel én is utaztam. Állandó legénysége nincsen. Mindig az használja, akit éppen kijelölnek a munkára. Mert évente egyszer át szoktak rándulni a szigetemre, hogy leszüreteljék a csicsilicsit. Két másik alkalommal pedig elvitorláznak a távolabb fekvő földdarabra, és ott eladják, amit addig készítettek. Máshová nem mennek. Ide köti őket a munka a szigetre. A pityókosok népe borászattal, sörfőzéssel és pálinkafőzéssel foglalkozik. Minden családnak megvan a maga fő területe. Egyesek a domboldali szőlőket művelik, mások árpát, komlót termesztenek és sört főznek belőle. Megint mások gyümölcsből készítik a pálinkát. Hajnaltól késő estig dolgoznak, én még ilyet nem láttam. Ráadásul maguktól, senki sem kényszeríti őket erre. Még arra se szánnak időt, hogy este kicsit leüljenek beszélgetni, vagy megkóstolják az előző évi termést. Pedig volna mit iszogatni. Minden háznál, hordókban áll a sok ital. De ők nem. Ha szép, csillagos az ég, inkább kimennek a szőlőbe. De nem ám andalogni, vagy az esti égboltban gyönyörködni. Ugyan. Kihasználják az éjjeli világosságot, és minden levelet egy irányba igazítanak, hogy rendezett látványt nyújtson. Rémes. Egy biztos. Az orruk nem a sok pálinkától piros. Elképeszték, hogy sosem isznak a saját készítményükből. Persze időnként meg kell kóstolni, milyen ízi a párlat, de amit megkóstoltak, csak megforgatják a szájukban, aztán kiköpik. Nehogy véletlenül jókedvre derüljenek tőle. Mégis, ők a világ legjobb italmesterei. A különleges piros orruk a leggyengébb illatot is megérzi, és biztos jelzést ad, mikor jó az ital. Ha megfelelő az íz, az orruk úgy felragyog, mint a jelzőlámpa. Tévedhetetlenek. A világ minden tájáról veszik az italaikat. Vagyis vennék, de őket ez sem izgatja nagyon. Évente kétszer átviszik a hordókat Szubterrába, egy közeli, jókora sziget fővárosába. Ott eladják, aztán hazahajóznak folytatni a munkát. Meg ne kérdezd, mit csinálnak azzal a rengeteg pénzzel, amit az italokért kapnak. Ötletem sincs. Egyetlen pityókos sem láttam még pénzt költeni. Otthon készített ruhákat hordanak, elég rondákat. Ékszerük sincs, csak zavarná az asszonyokat a dolog időben. Kiskertjükben termeszték a napi ennivalót, és nem járnak szórakozni. Egész Maláta falván nincs egy étterem, vagy csárda, vagy színház, vagy sportpálya. Miért is lenne, amikor a jó pityókosok ét nappal látéve dolgoznak? Nem is mondom tovább, mert nagyon ideges leszek.
Kedves gyermekek, Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának 9. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Az elmékerés címe: a néma ördög. Lukács evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezetben, egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Eddig a rövid idézet, A megszállottság azt jelenti, hogy gonosz valaki teljesen birtokba vesz. Birtokolja a testét és a pszichéjét. A lelkét viszont nem tudja. De a testét és a pszichéjét igen, ez a megszállottság. És a gonosz azt tesz a testtel, amit akar, a pszichével is a gondolatok, hogy ki mit mond, hogyan viselkedik, teljesen a gonosznak a hatalmában van a psziché, és ezért a gonosz irányít. Persze valamikor szabadon engedi a szemét, és hát nyugodtan tehet, mondhat mindent, amit akar, de amikor a gonosz úgy gondolja, akkor teljesen átveszi az irányítást, és a személy már nem ura önmagának, nem azt mond, nem azt tesz, amit akar, hanem sokszor nincs is eszméleténél, hanem a gonosz cselekszik és szólal meg általa. Az evangéliumi esetben Jézus egy néma ördögöt űzött ki. És az embert ez az ördög megnémította, a megszállottságnak a jele az volt, hogy az ember nem tudott megszólalni. Sem az emberekhez nem tudott szólni, nem tudott közösségben imádkozni, az Istent sem tudta megszólítani. Tehát ez a közösségnek a megvonása, vagyis hogy nem tud közösségben lenni, nem tudja kifejezni saját magát mások felé. A gonosz elvette a hangját, hogy ne tudja semmit sem mondani. Mit jelentett ez a mi életünkben? Mi nem vagyunk megszállottak, azonban a gonosz lélek minket is kísérthet. És ilyen szempontból is, hogy a néma ördög, hogy a némaságra akar bennünket téríteni, azt hazudja, hogy bizonyos helyzetekben ne mondjunk semmit. Néhány példát szeretnék erre mondani. Például valaki azt a kísértést éli meg vagy kapja, hogy ne mondjak ki akár pozitív dolgokat. Például valakinek azt, hogy nagyon hiányoztál, nagyon szeretlek téged, nagyon büszke vagyok rád, olyan jó, hogy te vagy a férjem, feleségem, hogy meg olyan büszke vagyok, hogy ilyen gyermekeim vannak, olyan jó, hogy ilyen nagyszüleim vannak, hogy büszke lehetek a nagyapámra, nagymamámra, hogy ilyen barátaim vannak, akik ilyet is ilyet tettek velem, akik így is így fejezték ki a szeretetüket. Nagyon sok minden ilyen pozitív mondat lehetne, ha kimondanánk. Valaki meg is vallja hangosan, én azért nem dicsérek meg senkit, nehogy elbízza magát. És persze nem mond semmit, nehogy valaki még gőgös legyen, és utána elbízza magát, mert megdicsérték. Sokféle felfogás létezik, létezhet, azonban ezeknek a mondatoknak és szavaknak óriási súlya van, ezek megerősítő mondatok. Nem csak egyszerűen ilyen elmondott szavak, érdemes abban is belegondolni különben, hogy amikor beszélgetünk, valakit hallgatunk, mennyi ebből a felesleges locsogás, amikor valaki csak beszél, mondja a semmit, igazából se eleje, se vége, főleg meg értelme nincs, csak ez a sok-sok beszéd, felesleges a felszínen futó beszédek, és igazából ezek nem jók semmire. Csak inkább a felszín felé visznek mindenkit. És hogy talán sok ilyen beszélgetésben lehet részünk, akár úgy is, hogy valakit hallgatunk, úgy is, hogy mi beszélünk, vagy beszélgetünk, és most megint ide szeretnék koncentrálni, mennyi lehet azoknak a mondatoknak, szavaknak a száma, amit nem mondunk ki. Persze ezt nem lehet statisztikával mérni. Azonban, ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy milyen jó lett volna sokkal többször hallani gyerekkoromban azt, hogy ilyen kisfia senkinek sincs, hogy de büszke vagyok rád, hogy de szép vagy, de ügyes vagy, talpra esett vagy, látom, hogy szorgalmas vagy, igyekszel, olyan jó, hogy vagy, vagy olyan jó benned meglátni az édesanyádat, vagy akár saját magamat, vagy látom a nagyszüleimet benned, és olyan jó rád nézni, és látom szinte az egész családot, hogy mindenkinek valamilyen kis része ott van benned, mégis külön személyiség vagy. Rengeteg-rengeteg ilyen mondat, aminek a hiánya defektust okoz, ez a latin defektus azt jelenti, hogy hiány, vagyis a szeretetnek a hiánya, a megerősítésnek a hiánya, és sokszor ez az önképnek a romlását is jelenti, vagyis valakinek az önképe, az önbizalma is elég kicsi lesz, mert nem mondták ki rá a jót. Nem mondták ki azt egyenesen, határozottan, hogy te, kisfiam, te jó ember vagy. Én amikor úgy fiatalokhoz szólok legfőképpen, akkor mindig ezt egy külön téma számomra, hogy elmondom nekik, hogy ti jó emberek vagytok. Persze elég nagy ellenállást tapasztalok, mert azt mondják, hogy én nem vagyok jó, mi nem vagyunk jó, maga nem is ismer minket, miért mondja ezt? És én pedig erősködöm, hogy már pedig akkor is jó emberek vagytok, és én hiszem, hogy ti jók vagytok. És akkor is elmondom az igazat, mert ez a legfontosabb dolog, amit tehetek az Isten nevében, hogy az Isten végtelenül szeret benneteket, és ti jó emberek vagytok. Van butaság, bűn is, sok mindent, amit elkövettek, de akkor is jó emberek vagytok. Vagyis hiányzik, amikor kimondjuk a jót, és a néma ördög bármilyen formában is ebbe az irányba kísért, hogy ne mondjuk ki a jót. Lehet, hogy valakit arra serkent, hogy ne mondja ki a bajt. Sokszor idézem Szent Ignácot, aki a gonosznak a kísértését így három képpel jeleníti meg, ezek közül az egyik az álnok szerető. Ez a kép azt fejezi ki, hogy valakinek van egy bűnös kapcsolata, és az álnok szerető, a bűnös szerető azt mondja, ezt ne mondd el senkinek, ez ki ne derüljön. Meg különben is az emberek ezt nem értenék meg, hogy mi hogy szeretjük egymást, majd az idő mindent megold, az emberek ezt nem érték meg, úgysem tud neked segíteni senki, mindenki csak elítélne téged, sokkal rosszabb lenne, majd mi megoldjuk. Különböző hangok, és sajnos ennek a gyümölcsét nagyon sokszor láttam, hogy emberi életek tönkre mennek, mert valami elindul, akár valamilyen bűn, vagy valamilyen szégyen, valamit, amit titkol, és nem mondja el senkinek. És hát majd megoldódik, és nem oldódik meg, hanem egyre jobban eluralkodik, elmérgesedik, és amikor már valaki kétségbe esett, vagy már véglegesen döntött valamiben, csak akkor mondja el, de akkor meg már nem lehet neki segíteni, vagy is lehetne, de nem hagyja, mert már nem hisz abban, hogy ezzel lehet segíteni. Így a néma ördög arra a némaságra biztat bennünket, vagy buzdít, hogy amikor baj van, amikor bűn van, amikor nem tudom, mi történik velem, hogy azt nem mondjam ki senkinek, hanem a gonosz persze azt akarja elérni, hogy ez bennem ott szó szerint rohadjon, és utána pedig tönkre tegyen az életemet, meg a hivatásomat is. És a néma ördögnek a harmadik irány, amibe kísért bennünket, ez pedig, hogy ne mondjuk ki a szembesítést, ne mondjuk ki az igazat. Amikor valakinek azt kell mondani, hogy amit teszel, az bűn. Az egész közösségnek, a családnak, ahol élsz, ez mindenkinek rossz. Ennek nagyon rossz gyümölcsei lesznek, ebből tragédia lesz. Nagyon kérlek, még most az elején hagyd abba az ivást. Keresünk szakembert, minden csak gyere, de ne tedd ezt tovább. Vagy ezt a kapcsolatot ne folytass tovább, mert ez bűnös. A családodnak kárt okoz, önmagában is súlyos bűn, és nem old meg semmit, csak a kétségbeesésbe visz. Bármilyen jellegű lehet ez, de megmondani, felvállalni azt, hogy valakinek az életében én látom a rosszat, látom a gyengeséget, és nem önmagában azért szólok, hogy most én kifejezzem, hogy nekem hatalmam van, vagy én most megmondom neki a tutit, hanem látom, hogy az élete rossz irányba megy, és ezért kötelességem neki szólni. Persze ezzel együtt felajánlom a segítséget is, tehát nem csak szembesítem, főleg meg nem gúnyosan, hanem kifejezem az aggódásomat, és azt, hogy ezekből nagy bajok lesznek, és fogadjon el segítséget. És gondoljunk bele, most három utat vázoltam fel. Kimondani a jót, vagy a néma ördög azt akarja, hogy ne mondjuk ki a jót. Nagyon sok jó megerősítés, az Isten szava, az evangélium, akár idézetek, hogy ne hangozzék el, hanem helyette valamilyen felszínes locsogás, vagy valami, ami nem jó semmire. A másik pedig, hogy amikor nem merjük kimondani a bajt, akkor belül tönkre megyünk, és utána sok más embert is viszünk magunkkal. A harmadik pedig, amikor nem merjük embereknek megmondani, hogy rossz úton járnak, nem merjük szembesíteni őket. És persze a szónak még lehet rengeteg iránya, aki mer szólni hangosan, mer az Istenről beszélni, mer imádkozni, mer dicsőíteni, mer tanúságot tenni az Istenről, mer szeretni, mer hangosan másokért is imádkozni. A néma ördög ezeket nem akarja, azért, hogy ami jó, ami az Istentől való, az maradjon csendben, ami rossz, az pedig erősödjék fel. Ezért nézzük meg az életünkben a kísértéseket, és tudatosan imádkozunk, és mondjunk ellen a néma ördögnek, és mondjunk ki mindent, ami az Istentől való.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.